Üdvözlöm a kedves hallgatókat a gyűjtő mai adásában. Ismét Szabó Tamás a vendégem. Azért mondom, hogy ismét, mert szerintem Tamás, te most már legalább háromszor voltál itt, úgyhogy én azt úgy számom, hogy ez legalább a negyedik
alkalom. Ez a harmadik.
Harmadik, akkor rosszul számolom. És mindig nagyon érdekes dolgokról beszélgettünk. Korábban Joachim Ferencről, aki egy félig elfeledett festő, és annak idején a Szegedi Móra Ferenc Múzeum szervezett egy kiváló kiállítást számára a te nagyon-nagyon-nagyon hatékony közreműködéseddel, és így egy kicsit több fény vetült erre a kicsit elfeledett festőművészünkre, és most egy ugyanilyen projekt miatt vagy itt, és megint egy Joachim kapcsán, Joachim József, aki a Joachim Ferencnek a testvére volt, és ő is festő volt, illetve egy kicsit szobrász is volt, és ő is teljesen a feledésbe merült valamilyen rejtélyes oknál fogva, úgy látszik, ezek a fiúk egy picit ilyen csillagzat alatt születhettek, de szerintem erről már egy picit beszélgethetünk. Egyébként Tamásról annyit kell tudni, hogy a Móra Ferenc Múzeumnak a restaurátora, illetve egyben restaurátor tanár is vagy, hogyha jól tudom, és a művészettörténet ez is bizony elég komoly közed van, mert nem csak, hogy tanultad természetesen, de hogy ez egyszerűen egy ilyen szenvedély növekedett benned.
És a 45 év alatt.
A 45 év alatt, amióta ebben a szakmában vagy, e körül a szakma körül forgolódsz, és bizony itt a két Joachim fiú kapcsán azért ezt az affinitásodat itt bőven kibontakoztathattad, mert hogy itt egy nagyon komoly kutató munka volt mindkét esetben, most nem Ferencről beszélünk, nem Joachim Ferencről, hanem Joachim Józsefről, de hogy ez egy nagyon komoly, szisztematikus művészettörténeti kutató munka, amelynek eredményeképpen a budapesti Ráth galériában lesz egy kiváló kiállítás Joachim József munkáiból, illetve egy tanulmány is született, és még egy iciri-piciri kiadványt is készítettetek, tehát itt nagyon összetett feladatokról, meg munkáról volt szó. Erről beszél nekünk itt most Tamás. Joachim Ferenc után gondolom egyenes út vezetett Joachim József életműve irányába. Hogy jött ez az ötlet, hogyha már egyszer Joachim Ferenc életét feldolgoztátok, akkor a testvérét, Józsefét is elővegyétek?
Igazából mondhatni azt, hogy adta magát az ötlet, a lehetőség, mert ugye több évi kutatás után született meg a Ferenci anyag, és természetesen a kutatások folyamán pontosan lehetett tudni, hogy a testvér is valamikor belép, 15 évvel fiatalabb József, és egyúttal azt az anyagot is gyűjtöttük. Nem csak én,
tehát
hanem a család.
Ez egy párhuzamos munka volt.
Gyakorlatilag a családdal együtt, illetve mert ugye mind a Ferencnek a leszármazottai, és mind a Józsefnek a leszármazottai élnek. És hál' Istennek őrzik azokat a dokumentumokat, korabeli leveleket, levelezéseket, amik Franciaországból születtek, vagy éppen a frontról. Tehát fantasztikus első kézből származó értékes dokumentáció áll rendelkezésre, és természetesen ahhoz, hogy egy teljesen áttekintő, alaposan földolgozott anyag szülessen, ahhoz a levéltárakat kellett járni, az irattárakat, itt Budapesten is természetesen, és nagyon örülök, hogy bármelyik intézetbe, akár a kelet-európai intézetbe fordultam anyagért, adták az anyagot, pontosan tudták, hogy mi kell, hová kell nyúlni, és azt kell, hogy mondjam, hogy örömteli dolog volt, hogy jó dolog született megint 2023-ban, 2020-ban.
Az a roppant érdekes, után, hogy ezek a Joachim fivérek valójában nagyon tehetséges ifjak voltak, illetve később
pontosan így van.
Kiforrott művészek, és mégis valamiért az életművük nem egészen kerek, meg úgy elvesztették a fonalat, igen.
A lényeg az, hogy
szóval,
a
hogy
kollégák is azt mondják, hogy nagyon fontos, hogy azon művészeinkről is legyen egy ilyen nagyon komoly tanulmány, akik nincsenek úgy a központban, nincsenek a rivard a fényben.
Hát de ezért nincsenek,
hiszen
igazán
el vannak felelve, de ők igen. Ugyanúgy kint éltek Párizsba, hosszú éveket, Franciaországba, Ferenc 9 évig, József nem csak Párizsba, hanem Rómába is volt. Tehát ő 5-6 évig volt, és megérdemlik azt, hogy feldolgozzuk a művészetüket, és ahogy mondod, bizony fiatalkorukban mind a ketten nagyon tehetségesek voltak. József különösen. József egy kicsit, mondhatnám azt, egy picit keményebb, tehát inkább naturalista jellegű, nem olyan elvonatkoztatott a festészete, mint Ferencé. Nem annyira lírai. Nagyon szép, az impresszionizmusnak egy nagyon egyedi ágát hozza, amit a Párizsi Képzőművészeti Egyetem, illetve főiskoláról, a mesterétől hoz. És ezt a, mondjuk azt, hogy természetes naturalizmust keveri egy nagyon finom lírai impresszionizmus elemekkel, és így születnek meg végül a képei a szobrászat után, hiszen ő eredetileg szobrásznak készült. Ettore Ferrarinál volt Rómába, már 20-ba. Feleségével együtt mentek ki, és hát
már a háború után,
így van, és feleségével együtt kint éltek, de valahogy időben rájött arra, hogy nem neki való, nem tud úgy érvényesülni. Gyönyörű szobrai születtek. Mind a mai napig őrzi a Móra Ferenc Múzeum a feleségének azt a szobrát, amit róla ott mintázott.
Ők mindketten szegediek.
Így mind a ketten ezért, szegediek.
Ezért
illetve a feleség az budapesti születésű, de
a lényeg meg azt, Joachim,
így van, a testvérpár a Szegeden született. Igen. És egy kicsit a szegedi, mondhatni elfeledett festők közé, ők akik maguk korában nem is voltak azért annyira elfeledettek, illetve mellőzöttek. Később váltak azzá. Ebbe egy kicsit, ha azt mondhatnám, hogy a bejövő, 49 után bejövő szociálba marginalizálódnak, akkor húzódnak vissza, elvesznek. Mind a kettőre jellemző.
Van egy érdekes mondat itt, pont a sajtóanyagban olvastam egy árszpoétika jellegű mondat, amit Joachim József mond, hogy a nagy szellemektől csak egyet tanultam igazán, minden művész vessen úgy, ahogy érez. Nincs modern művészet, nincs csak újszerűség, egy van, művészet. Minden ember egy új csoda, egy örök titok. Ha ezt őszintén elénk tárta, akkor ennél többet már nem is tehet. A művész mindenkinél nagyobb, mert a művészet objektivitás és intuíció. De ez egy nagyon szerény árszpoétika.
Pontosan, és nagyon jellemző.
Egy olyan ember lélekrajzát mutatja számomra.
Én azt hiszem,
nagyon belül él, és nagyon kevés.
Ez az attitűd, ez a vallomás mutatja azt, hogy mennyire alázatos volt, mennyire visszahúzódó volt, mennyire nem akarta önmagát megvalósítani. És én úgy érzem, hogy pont ezek a dolgok azok, amik miatt ők elfeledettek lettek.
Én is, amikor ezt a mondatot olvastam, akkor éreztem, hogy igen, ez a kulcsán.
Tehát helyt adok másnak, visszahúzódom. Igen, nagyon szerény életet éltek, nagyon szegények voltak. Józsefnak csak egy igazi múzsája volt a felesége, 3 gyermekük született már Budafokon, mert ugye először Szegeden éltek, de a Budapokra költözés után, 30 után gyermekeik születtek, és hát bizony a gazdasági világválság indulásakor nagyon nehéz volt azért gyermekeket nevelni, vállalni, és egymás után jöttek, és bizony ez is a mindennapi megélhetésért való küzdelem, sok munkát elvállalt.
Kompromisszumokra.
Igen, templomi jellegű, szakrális képeket is csinált. A későbbi években dekorátor is volt.
Portrékat.
Portréfestészetből is élt. Tehát nem igazán tudott kiteljesedni. Ő is egy kicsit, az ő pályás egy kicsit megtört. Ez a megtörés már 25-ben bekövetkezik, én úgy látom, amikor visszajön Párizsból. Ott egy nagyon sajnálatos, az iskolán összeverekedtek a különböző országokból érkezett évfolyamtársakkal, és bizony elbocsájtották, és ez egy törés volt a pályájában. Tehát nem volt meg az az intuíció, az a plusz érzés, ami ott körbevette.
És ezt lehet
ha megnézik
tudni,
a párizsi korszak műveit, a fiatalkorsz, hihetetlenül gyönyörűek.
Lehet tudni, hogy min verekedtek össze?
Nagyon-nagyon politika. Művészet. Az elszászi németek és a franciák, ugye mindegyik ugye maga hazafiságát éltette, és a magyar fiú a német fiú mellé állt, és hát ugye ez bizony politika volt, és bizony eltanácsolták, soha többet nem mehetett vissza.
Milyen szomorú.
Ez egy pillanatkép az ő művészetéből, illetve az ő életéből, de igazából, amikor megérkezik, Szeged városa sokat segít, többször is támogatja, szobrát is megveszi, képet is vesz tőle, ugyanúgy, mint a bátyjától, de valahogy mondom, a gazdasági világválságba jutva már próbálja, hogy följön Pestre, hívják a barátai, és bizony szerencsét próbál, de pont ő vallja meg a naplójában, hiszen fantasztikus naplókat hagyott hátra, kiadatlan anyag, dokumentáció, amiben leírja, hogy nem sikerült a budapesti, a budafoki nyitás. Holott valójában, ha megnézzük a képeit, egészen 49-ig, 48-49, 50-ig gyönyörű impressionista művei születnek sorra. A Balaton környékén, a Budafokon, a kastélyoknál, a vízparton, a Kisdunánál, a kazlas képei ragyognak a napsütésbe, az aranyba, a kékes lilák. Szóval megvan az a csillogó, neonos, aranysárgás színvilága, ami a szegedi korszak utolsó évére jellemző, amikor megfesti 1929-ben a szegedi fekete házat. Pont azt a házat, ahol 3 évvel ezelőtt az ő képeit is néhányat kiállítottunk, a fekete ház sarok erkélye. Nos, ez az épületet ő megfestette fekete-fehér fotó után, a legszebb impresszionistok művek egyike.
Uh-huh. Először is szögezzük le, mikor lesz a kiállítás Budapesten a Rothgalériában.
A nagy közönség számára szeptember 27-től állítva.
Uh-huh. Uh-huh. Meddig láthatjuk ezt a
egy
kiállítást?
Hónapot.
Egy hónapot, tehát október vége feléig. És akkor ide mit sikerült összeszednetek? Tehát mi az, ami megvolt
nagyon
a család, vagy a
múzeum? Próbáltunk tematikusan gondolkodni, hiszen pont a budafoki, akkor még önálló budafoki anyag, ugye a fővároshoz kötötte, és számos utcaképeket festett Budapesten is, Budán is, Budafokon is, és a Balaton környékén is természetesen, és magyarul a szegedi anyagot, az alföldi anyagot próbáltuk mellé kivonni. Abba bízunk, hogy ez a nagyon szép válogatás, ami egy majdnem 70 darabos anyagból áll össze, és ebből egy 45-öt tudunk bemutatni, nagyon szép körülmények között. Ebbe tematikusan a budai rész, a budapestiség fog dominálni, és hogyha jövőre visszük a kiállítást Szegedre, mert már szó van róla, oda már egy új szempont alapján készül a válogatás.
Mit kell tudni a galériáról, ahol lesz?
A galéria egy olyan lehetőséget is biztosít a látogatók számára, amelyet a múzeumok nem biztosítanak. Képvásárlást, rajzvásárlást, vázlatok vásárlását. Tehát egy páratlanul gazdag anyag áll rendelkezésre a hagyatékból József kapcsán, és ezek jó része restaurálva van, egy darabja még nincs, illetve jó pár darab, de eladó is lesz közöttük, tehát ez egy külön izgalmas dolog, hogy meg lehet venni a képeket.
Egy ilyen trükkös kérdés következik, hogy mit szól a műkereskedelem ehhez az új felfedezésetekhez? Érdekli-e egyáltalán a műkereskedelmet? Nyilván most egy kereskedelmi galériában történik a kiállítás, ez egy egyszeri esemény. Mit gondolsz, hogy milyen lesz a recepció ennek a felfedezésnek?
Én bízom benne, hogy ugyanaz a felfedezés jut József számára is, mint Ferencnek jutott. Hiszen Ferenc is egy meg nem értett, egy elfeledett festőként villérekért lehetett azt mondani gyönyörű franciaországi képeit. A kiállítás, az elkészült könyv, katalógus után pedig sok-sok millióvá emelkedtek a művei. Én úgy gondolom, hogy József anyagában is, korszakaiban vannak olyan művek, amelyek méltók arra, hogy igenis egy lakás belsőt díszítsenek, egy polgári belsőt díszítsenek, egy gyönyörű, aranyozott, bármilyen kerettel, ami nívós keret, annyira hatásosan, annyira szívhez szólóan, egy belső szintézisen köröztül ment képeket készített, különösen mondom a 40-es évek végén, amikből számos képet meg lehet majd venni. Én bízom benne, hogy sikerre fog jutni.
Egyébként milyen, lehet róla valamit tudni, hogy milyen volt a két testvér kapcsolata? Hogy volt-e köztük valami alkotó...
Igen. Ahogy mondtam, ugye 15 év a különbség köztük. Maga József is a visszaemlékezéseibe már azt mondja, hogy már 5 éves koromban mutogatták a rajzaimat. És bizony leírja, hogy a bátyja adja neki a papírt, meg a ceruzát pici korában. Tehát már, ha megnézzük a 15 év, amikor ő mondjuk 8-10 éves, a bátyja már Párizsba befutott festő, vagy lendél Franciaországba. De ő azért a szegedi életét, ő azért a helyi művészekkel kezdi, ugye, a legelső ember, aki ő vele foglalkozik, az Dinnyés Ferenc, aki szegedivé lett budapesti, egy fiatal festő, és az ő műtermében jár Szegeden, akkor még a Pacsirta utcában volt a műterme a festőnek, és ha ismerjük Dinnyés munkáit, bizony ez a nagyon drámai, a vörösek, a kékek, ahogy megjelennek a faágakon, a házakormadán, a rogyadozó épületeken, ezeket ő átveszi a mesterétől. És gyakorlatilag a korai évek Dinnyési művészete hat a fiatal Joachim Józsefre. De amikor Budapestre jön, akkor itt sem tétlenkedik, a Diófa utcai iskolába, rajziskolába jár. És csak 20-ba megy ki, jóval a háború után, ugye először Rómába, majd onnan Párizsba. Párizsba először az Académie Collin Rossiba kezd, ez egy ingyenes szabadiskola, főleg szobrászatot oktatnak benne, de időnként festészettel is foglalkoznak, és pont ez az időszak az, amikor ő eldönti, hogy a festészettel szeretne inkább foglalkozni, és rövid időn belül a École de Beaux-Arts, tehát a párizsi képzőművészeti iskolába nyer felvételt, jelentkezik Lucien Joseph Simonnál, és megmérettetik ott is a rajztudása, és abban a pillanatban felveszik, és erről egy gyönyörű archív fotó van a család birtokában, amit természetesen a katalógusokban közlünk.
Mi történik vele később? Mi történik a második világháború alatt?
42-ben sorozzák be. Igazából ugye előtte hal meg az édesanyja, ugye ez egy súlyos csapás volt, de ő úgy éli meg, és az naplójában kijön, hogy neki ez egy felszabadulás, mert pénzhez jutott. Azért gondoljunk bele, az ő felesége zsidó. És a zsidó származása, a feleséges zsidó származása miatt nem kaphatott olyan munkákat, olyan megbízásokat, olyan feladatot. Tehát ő ez egy mencsvárként éli meg, hiszen fizetéssel jár, tudja a három gyermekét segíteni, a feleségét segíteni, de természetesen eljönnek az idők, amikor bizony keményen kiáll a feleségéért, és a gestapó őt viszi el. Fogságba kerül, zsidó bújtatással is megvádolja. Szóval ugyanúgy megéli azt a poklot ebben az időszakban, mint a Ferenc bátyja, hiszen ott igen. is zsidó a feleség.
És a háború után hogyan?
Ahogy mondtam, 48-ba kezd magához térni, de ugye az mindinkább előretölő szociál baj már nem tud érvényesülni. Eljár a budafoki, illetve budai szabadiskolába. Ott egy ilyen ingyenes esti rajztanfolyam van, nagyon sok modell áll modellt, és férfiak, fiúk, lányok, öregnők, fiatal nők, és rajzol, krokikat, fantasztikusan tud rajzolni, de pont ez a számtalan rajzi produkció mutatja azt, hogy nem tud tovább lépni, nem tud kiteljesedni, nem tud ezeket a vázlatokat, rajzokat felhasználni, mint korábban, hiszen korábban ez nagyon jól ment neki. Ha megnézzük a kiállítás anyagát, pontosan lehet látni, hogy mennyire felhasználta a rajzait ahhoz, hogy végül egy olajkép szülessen belőle. Uh-huh. Például a női, nagy női hátakt az egyik legszebb akt ábrázolása az életműben. Ezt látni fogjuk a kiállításon. Nagyon szépek az önarcképei. A 30-ba készült...
Nekem nagyon tetszenek az önarcképei. Az
fantasztikus.
Nagyon kifejezőek és nagyon finomak.
És hogy mennyire bejön a bátyja. Ugye a bátyja 1912-ben ezt a gyűrtkalapos, szembehúzott önarcképet, ami árnyékba teszi a szemet, azt ugyanúgy ő hosszú évek után megfesti. Uh-huh. És az egyik legszebb számtalan önarcképet csinált ő is, de ez az egyik legszebb önarcképe.
Hát sajnos a műsoridőnk itt hirtelen vége szakadt, úgyhogy nem tudjuk folytatni ezt az izgalmas beszélgetést Joachim Józsefről, aki kezdetben szobrászként kezdte, aztán festőként folytatta, és Szabó Tamás, akivel az imént beszéltem, a Móra Ferenc Múzeumtól Szegedről, mesélt nekünk arról, hogy most szeptember 27-én kezdődik egy remek kiállítás Joachim József munkáiból Budapesten a Ráth Lépcső Galériában, és egészen október vége feléig láthatjuk, és hát szerintem nagyon izgalmas lesz ez a kiállítás, mert hogy tényleg egy ilyen elfeledett művész felfedezéséről van szó, ami mögött nagyon sok kutató munkál, amit te végeztél részben, illetve van egy társkurátor.
A család leszármazottja, Joachim László.
Aki Joachim László. Úgyhogy köszönjük szépen nektek ezt a munkát, neked, Tamás, ezt a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet, a műsort pedig vasárnap 15 óra 35-kor fogjuk ismételni, a mikrofon másik végén pedig Gerebenk Ata volt.